halljátok, halljuk együtt a keresztség szereztetési igéjét, amit megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben eképpen. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelében a 12. rész 14. versében van egy mondat, amihez szeretném kapcsolni ennek a mostani keresztségnek az üzenetét. Nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Még egyszer olvasom. Nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Kedves kisebb családunk, és kedves nagyobb családunk, a gyülekezet. A nagyapai feladatok ilyenkor mindig nehezek. Talán nem is csak arról van itt szó, hogy elérzékenyülés, hanem ilyenkor valahogy az ember közelebbről érzi azt, hogy az Istennek mekkora csodája egy-egy új élet. És ez a szinte nap mint nap való látás, egymással való találkozás, ez még inkább aláhúzza. De forduljunk egy kicsit az ige felé, és hallgassuk meg belőle, hogy az Isten milyen nagyon fontos dolgot akar a szülőknek, keresztülőknek, családtagoknak, de a gyülekezet minden tagjának is a szívére helyezni. Hogyan is van ez igazán? Úgyhogy a szülő általában megpróbál mindenféle jó dolgot összegyűjteni, kincseket összegyűjteni a gyermeke számára. Ezt valahogy meg is fogalmazzuk. Ezekben a kincsekben szerepelnek betétkönyvek akár, szerepel épített ház, szerepelnek különféle kézzel megfogható értékek. Már a kisgyermeknek a számára oda bígyeztünk akár egy fülbevalót, akár egy nyakláncot, akár valami olyat, ami ennek az értéknek az útján elindítja őket. És azután is mind különféle kincseket gyűjtünk nekik, olyan dolgokat, amelyekre azt szoktuk mondani, hogy majd hasznát veszed. Ha egy kicsit úgy kitágítanám ennek a sorrendiségét, és a személyes családi életünkre nézve hoznám a példát, akkor azt mondanám, hogy mi is ezt tettük. Megvettük az első kalapácsot, vagy a fogót, vagy valamit, és azt mondtuk, hogy ez majd neked hasznos lesz. És aztán később is az iskolai és a későbbi tanulmányok során is minden segítség erről szólt. Ezek voltak a mi, vagy ezek a mi emberi kincseink. Nem azt mondja Isten, hogy ezek nem jók, és nem hasznosak, és nem kellenek. Hanem azt mondja, hogy nem ezek a kincsek. Ezek is kellenek, de nem ezek a kincsek. Jézus beszél a kincsekről, és azt mondja, hogy azok valami olyan dolgok, amelyeket a rozsda nem esz meg, a moly sem ezt meg nem tüntet el, olyan kincsek, amelyek maradandók, és amelyre mi mégis olyan nagyon kevés figyelmet szoktunk fordítani. Persze lehet, hogy most, amikor lelkipásztornak mondom ezt, akkor ő nagyon jól tudja, hogy ezek a kincsek nem azok a kincsek, amiket mi nap mint nap összegyűjtögetünk, hanem amit az Istentől kapunk. Ha azt mondja Isten nektek most, hogy nem a gyermek ad kincset a szülőnek, hanem a szülő a gyermeknek, akkor ezzel együtt azt is mondja, hogy ezeket a kincseket próbáljátok vele megismertetni, számára megszerezni. Ezekhez a kincsekhez ilyenek kellenek, hogy türelem, áldozatkészség, hitben való nevelés, tanítás, és aztán lehetne sorolni sok-sok mindent, el egészen a csendes imádságig, ahol az ember megfogalmazza, hogy az, amit az Isten az ő számára ajándékozott, az mekkora érték, és mekkora hálaadás van a szívében ezért, és mekkora nagy kérés azért, hogy ezt a kisgyermeket az Isten megtartsa. A keresztségnek viszont van egy másik üzenete is. Ez pedig nagyon keményen, nagyon erősen hangzik, és sokszor érthetetlenül is. A keresztség tulajdonképpen a Jézus halálában való belemerítkezést jelenti. Persze, hogy nem is tudjuk sokszor, hogy ez alatt mit kell érteni. De valami olyat, hogy a kincs, amit megszerzünk a számára, az nem erre a földi életre és valóságra vonatkozik csupán, hanem az örökké valóságnak az ígéretét tartalmazza. Milyen különös, hogy mi a gyermekeinket általában erre az életre szoktuk nevelni, erre az életre próbáljuk összegyűjteni számukra a kincseket, és pont azokat a legnagyobb dolgokat, amelyeket az Isten adni akar, kincsként nekünk akar ajándékozni, azokat mellőzzük. Azokban nincs benne a szülői programba annak a felismerése és annak a gazdagítása a gyermek számára, amit az Isten annyira bőkezően akar nekik és nekünk adni. Én hiszem azt, hogy akkor, amikor a Krisztus halálával való belemerítkezésről beszélünk, akár kis családi körben, akár a gyülekezetben, valahogy az Isten figyelmeztetése mindig ki fog csendülni belőle, hogy ennek a földi életnek a vége halál, a hívő ember, a Krisztus halálát elfogadó ember számára viszont ez csak átmenet az örök életre. A keresztség ilyen komoly dologról szól. Nem keresztvízről, nem családi ünnepségről, noha lesz, hanem valami olyan nagyszerű dologról, amit az Isten azért talált ki, hogy a gyermekeinket bele tudjuk helyezni ebbe a csodálatos ajándékhalmazba, és hogy ezeknek a kincseknek az összességét nem mi fogjuk garantálni neki, hanem az örökkévaló Isten. És egy utolsó gondolat, mielőtt a szokásos és már megtanult és tudott kérdéseket feltenném, hogy amikor a kincsek gyűjtésének az ember neki fog, ez soha nem a saját maga erejéből teszi, és nem a maga bölcsességéből, hanem az Isten irgalmasságából és az Isten segítségéből. Adja Isten, hogy ez a ti számotokra is így legyen, és mi majd, amíg élünk, nagyszülőként felügyeljük azt, hogy azok a kincsek, amelyek Istentől valók és összegyűjthetők, a kicsi sárának is összegyűjthető legyen. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, jöjjetek és fennállva hallgassuk meg a kérdéseket, és majd feleljetek rá a hallható szóval. Azt kérdem, először akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Tegyünk vallást a mi hitünkről most, együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test eltámadását és az örök életet. Amen. Örökkévaló Úrunk, eléd hozzuk ezt a kisgyermeket, és eléd hozzuk a családtagokat és a gyülekezetet, hogy együtt imádkozzunk ennek a kis csöpségnek az életéért, a hitben való gazdagodásáért, azokért a kincsekért, amelyeket te neki szántál és neki akarsz adni, hát, hogy egyszer a saját maga életének uraként vallani tudjon ezekről a kincsekről, tudja elmondani háláját mindazért, amit tettél érte, és tudja megköszönni azt az életet, amelyet neki ajándékoztál. Ehhez a kincskereséshez, a szülői fogadalomtételhez, a családi kör felelősségéhez kérjük a te segítségedet. Add meg hát számunkra, mindannyiunk számára azt a bölcsességet, amely elég ahhoz, hogy rád hivatkozva, vagy téged keresve szolgálni tudjuk ennek a kis életnek növekedését. Jézus Krisztusért kérünk, hogy áldj meg, és hallgass meg minket. Amen. Sárai keresztelnek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és megtartó ereje lesz, és maradjon te véled, áldjon meg és üdvözöljön meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Itt elől jó néhány hely van, ha valaki leszeretne ülni, akkor itt elől kap helyet. Az Isten tiszteletünket folytassuk a 266. énekünkkel. Annak négy verse van, mind a négy versét fogjuk énekelni. 266. énekünknek mind a négy versét. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Isten igéjére figyeljünk, amint megvan írva a Lukács evangéliumának a 17. részében. A 17. résznek a 11-től 19-ig terjedő verseit olvasom. És jön, amikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Samáriának és Galileának közepette ment által, és mikor egy faluba bement, jöve elébe 10 bélpokros férfi, akik távol megállának, és felemelik szavukat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És amikor őket látta, mondta neki, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és jön, hogy amik oda menjenek, megtisztulálnak. Egy pedig ő közülük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítén az Istent nagy szóval, és arca leborul az ő lábainál, hálákat adván neki, és az Samária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem tízen tisztulának ének, a kilence pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. És ezt mondta neki, kelj föl és menj el, a te hited téged megtart. A kegyelemnek ura áldja és szentelj meg az ő üzenetét, ami szívünkben. Jöjjetek is! Örökkévaló Istenünk, a hozzád közelítő embernek mindig van valami baja, valami nehézsége, valami terhe, vagy valami mondani valója te neked. Így vagyunk mi is most itt. Külön-külön a panaszokkal, a bajokkal, a kérésekkel, a hálaadásokkal. De egyben mindenképpen egyek vagyunk, hogy szeretnénk vele találkozni. Szeretnénk, ha megérintenéd a lelkünket, ha bizonyosabbá válnánk afelől, hogy te itt vagy közöttünk, hogy mindaz, amit elkészítettél számunkra, az a vigasztalásnak, a megnyugvásnak, a békességnek, a háladásnak lenne az alkalom és lehetősége. Köszönjük Istenünk, hogy a beteg, a béna, a szomorkodó, a gyászoló, az őrbendező, és mindazok, akik itt vagyunk együtt, hallhatunk téged, és követhetünk téged. Add hát áldásodat mireánk, a te ígédre, az ígéd üzenetére, hadd értsük, hadd halljuk, hadd kövessük tanácsodat. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésére is vannak, meghallgatására készüljünk a 167. énekünk második versének az éneklésével. 167. énekünknek a második versét énekeljük. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. A János írása szerint való Szent Evangéliumnak a 7. részéből a 23. versnek egyetlen rövid kis mondatát olvasom, ebben a mondatban így van megírva és megfogalmazva Isten mai üzenete. Jézus mondja, egy ember egészen meggyógyítottam. Eddig a mai igény. Hát nem nagy eredmény ezt hallani, hogy Jézus ezt mondja, a vele való vitatkozókkal, a vitatkozóknak, hogy egy ember egészen meggyógyította. Ez a János evangéliumának a mai ígéből való kis mondat, és én ezt így kihaláztam az egész tanításból, és összekötöttem azzal a történettel, amit korábban olvastam fel, a 10 leprás meggyógyulásának a történetével, és azt hiszem, hogy ez a kettő úgy el is mondja azt az igazságot, amit én megértettem, vagy megérteni véltem. Általában ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy ahol Jézus megjelenik, ott sok adalom van, ott elhangzik a tanítás, ott nagy dolgok történnek, ott emberek megtérnek, emberek meggyógyulnak, új életet tudnak kezdeni. És ez az igaz. Ahol Jézus megjelenik, ott mindig történik valami. És ahol az ember jelenik meg, és Jézust keresi, ott is mindig történik valami, és ez a kettő valahogy így most össze is cseng. Nézzük a 10 leprásnak, a 10 halálos beteg embernek a történetét, amiből csak annyit kell igazán megjegyezni, hogy kimondták annak idején fölöttük a halálos ítéletet, ami abból állt, hogy el kellett hagynia mindenkinek azt a közeget, azt a helyet, ahol élt és lakott, ott hagyni a családot, a társadalmat, és mindazt, ami ezzel együtt jár, és valahova elhúzódni, elbújni a világ elől, barlangokba, vagy ki tudja milyen helyre. Ez egy szörnyű történet. Ma már tudnák a leprát is gyógyítani, de nincs annyi pénze az emberiségnek, hogy minden leprást meg lehessen gyógyítani. Így aztán csak egy-egy gyógyításnak vagy gyógyulásnak az örömhírét lehet olvasni itt vagy ott a médiákban, az újságokban. Hát ehhez a helyzethez egy mai embert is nyugodtan hasonlíthatunk. Minden kornak megvoltak a maga betegségei, volt pest is, volt kolera, volt tifusz, most van rák, vagy ki tudja még milyen más súlyos betegségek, amelyektől szeretnénk szabadulni, amelyek egy részéről kimondják a halálos ítéletet, másokról pedig nem, de nem mondanak semmit, és ez az, ami bennünket izgat. És eljutunk oda, hogy a sok keresgélés közben egyszer csak meghalljuk, hogy van egy hely, ahol Jézussal lehet találkozni. Ezt a helyet én nem szeretném csak a templomra korlátozni, vagy a Bibliára, hanem az élet minden területén lehet egy olyan hely, ahol az ember egyszer csak ráébred arra, hogy neki meg kellene gyógyulni. Az ő élete nincs a helyén, nincs rendben. Valami külső segítségre vár, vagy várunk, és ezt a külső segítséget itt is megpróbáljuk, ott is, még aztán rájövünk arra, hogy de hát a másik ember is, akire mi rászorulunk, az is beteg. Így vagyunk nem tízen, hanem sokkal többen, százan, ezren, sok ezren, vagy sok millióan, és mi is valahogy az igéből az derül ki, hogy Jézus felé indulunk, akarva, akaratlanul. Nem azt mondom, hogy ez a tíz ember mind hitt abban, hogy Jézus meg fogja őket gyógyítani, hanem inkább azt mondom, mint amit magunkról is, hogy megpróbáljuk. Ha találkozunk vele, veszteni valamunk sok nincs, elmondunk egy imádságot. Vagy valami olyat, amit elmondtak ezek a haldokló emberek, hogy Uram, könyörülj rajtunk. Ez a könyörület állhatott volna valamilyen segélyadományból, állhatott volna egy jó szóból, hogy nagyon sajnálnak titeket, vagy esetleg éppen abból, hogy megint gyógyítja őket. Most a történetet jól ismerjük. Igen, menjetek csak, mutassátok meg magatokat a papnak, az azt jelentette, hogy ők azok, akik erre hivatottak, hogy kiderítsék, hogy az illető meggyógyult, vagy nem. Mire odaértek, mindenük tiszta lett, mindenük meggyógyult. És innentől kezdve talán még izgalmasabb a történet, hiszen ha valaki már gyógyult meg betegségből az életében, az tudja azt, hogy arra azt szoktuk mondani, hogy az Isten meghosszabbította az életünket. Azt szoktuk mondani, hogy az Isten szeret minket és meggyógyított. Ha valami rendeződik az életünkben, azt mondjuk, hogy az Isten segített abban, hogy valami elrendeződjön. Aztán ebbe bele is nyugszunk, és azt hiszük, hogy ennek az egész történésnek a végére pont került, igen, az Isten irgalmas volt. Nos, ez az ige nem erről szól. Ezért választottam a János evangéliumából ezt a kis mondatot. Hiszen a tíz közül csak egy ember gyógyult meg egészen. A többi csak félig. A többi csak kapott még haladékot a halálig. Valamennyit, az életének valamennyi esztendeit még hozzárakta Isten a földi életének az időtartamához. De egy ember az másként gyógyult meg. És ennek az egy embernek a meggyógyulása egy nagy-nagy üzenet és nagy-nagy figyelmeztetés arra, hogy igazából mi milyen gyógyulást keresünk. Azt a gyógyulást, amely egy kicsi erőt ad még ahhoz, hogy tovább tudjunk robotolni. Azt a gyógyulást, amit azért kérünk, hogy gyermekeinket fel tudjuk nevelni. azt a gyógyulást, amely arról szól, hogy még egy kicsit a társammal együtt lehessek. Ki tudja, hogy kinek, hogyan van ez megfogalmazva az életében, hogy mire kéri azt a töbletet. Azt, amire azt tudja mondani, hogy Uram, könyörülj rajtam. Vajon benne van-e az is, hogy én teljes gyógyulást szeretnék? Nem csak egy ideiglenest, nem csak egy halálig tartót, nem csak egy temetőig tartót, hanem egy örökkévalót. Látjátok, a 10 leprás történetéből egy visszamegy. Mikor észreveszi, hogy valami történt vele, valami jó, így is mondhatnám, hogy meghallgattatott, akkor ezzel az örömével nem hazafut. És nem azt mondja, hogy képzeljétek, valakit találtam útközben, aki meggyógyított. Hanem visszamegy Jézushoz, és megköszöni. Ebben a köszönetben ott van a gyógyulásnak a másik fele, amire Jézus bátran rámondhatja azt, hogy eredj el, mert megtartott a te hited. Az a belső lelki élmény, amely akkor született meg benne, amikor Krisztussal találkozott, az nem csak a földi életének ideig, óráig tartó eseménye lett, hanem végig kísérte, kísérhette egész életén keresztül. Nos, egy ilyen történetre rámondhatja Jézus azt, hogy meggyógyítottam egy egész embert. De még tudunk ilyen történeteket, sőt, talán ez a kis mondat nem is erre a 10 leprás közül az egyikre, a 10-re vonatkozik, hanem talán arra az emberre, aki bénán 38 évig feküdt egy tónak a partján, és nem volt ember, aki oda vigye, amikor kellett volna. Ezt is ismerjük, ezt a történetet is. De valahogy az összes történet közül mindenikben csak akkor ér igazán el minket Isten lelkének az ereje, hogyha benne felismerjük saját magunkat. Sokszor nagyon nehéz úgy bejönni a templomba azzal a gondolattal, hogy azért jövök, mert én bűnös ember vagyok. Mert még arra sincs igazán időnk, hogy feltérképezzük, hogy mik is azok a bűnök, amelyek minket terhelnek, amelyek zaklatnak, zavarnak, amelyek nem hagynak békén. Ezért aztán a legtöbbször úgy gondoljuk, hogy aki a templomba jön, aki az Isten elé megy, az jó ember, az nem bűnös, hanem bűn nélküli. Az nem beteg, hanem egészséges. Annak minden a helyén van. A szíve is, az élete is, a körülménye is. Ugye, hogy ez nem igaz? Persze, hogy nem igaz. Csak nem akarjuk elmondani senkinek, önmagunknak sem, de legfőképpen azoknak, akik vissza tudnának élni vele. És ezt úgy megszoktuk, hogy már Istennek sem tudunk igazán vallani. Pedig kellene, lásd Uram, ha levetem az ünneplő ruhámat, akkor ott vannak a leprának valamilyen foltjai. Lehet, hogy más a neve, de mégis izgatnak, nem hagynak nyugton, szeretnék belőle meggyógyulni. Aztán visszük, s mondjuk a magunk megoldatlan kérdéseit, és azt mondjuk, hogy látod, ezeket is valahogy eltakarom egy mosollyal, egy vidám beszélgetéssel, de én tudom, hogy belül mennyi gond és mennyi baj van. Tisztíts meg tőle. Vedd el! Ne legyek mindig kétfajta ember egyszerre. Egyrészt kifelé mutatom azt, ami nem én vagyok, belül pedig örlődöm, és nincsenek megoldások. Hát ez az ige erről szól. Nem valami letargikus, pesszimista képet akar festeni, hanem azt, hogy Jézusnak van lehetősége, van hatalma arra, hogy egy ember egészen meggyógyítson. hogy ne csak ilyen napi küzdelmeknek a kis győzedelmei legyenek a mieink, hanem az egész, a nagy. Hogy amikor testi betegségemből vagy nyavajámból kihoz az Isten, akkor ezzel együtt adja meg nekem az örökkévalóság iránti igényemet és ajándékát. Bár csak úgy tudnánk elmenni innen, hogy mindannyiunk érezné, hogy az Isten valami ilyet akart ma nekünk üzenni, hogy szeretnélek téged egészen meggyógyítani. Hogy aztán ebből a gyógyulásból lesz-e valami, egy kicsit ránk is bízza. Az egyik felébe biztos lehet. Igen, Krisztus mindenkinek felajánlja a gyógyulás lehetőségét. Menjetek, és útközben meg fogtok gyógyulni. De az az ember, aki nem tud visszamenni, aki nem egészen gyógyul meg, az csak erre az életre gyógyul meg. Az pedig kevés. Isten azt akarja, hogy az örök életre gyógyuljunk meg. Ez az evangélium, ez az örömhír. És ha ezt tudjuk mi forgatni a szívünkbe, az agyunkba, akkor nem lesz hiába való egy kisgyermek megkeresztelése, a Krisztus halálával való belemerítkezése, nem lesz hiába való a kincskeresésünk, kincsgyűjtésünk a gyermekeinknek, szeretteinknek, mert ezek mögött az Istennek az a szándéka áll, hogy egy ember egészen meggyógyítson. Tőlünk függ, hogy mennyit vallunk meg az Istennek, mennyire kérjük a bűnbocsánatot, a gyógyulást, a megoldásokat, és mennyi lesz bennünk az a hálaadás, ha megkaptunk valamit az Istentől, amivel oda tudunk állni, és azt mondani neki, hogy Uram, te most teljesen meggyógyítottál. Most a szívemben nincs harag, nincs végételenség, nincs félelem, rábíztam magam, mert te egészen meggyógyítottál. Ámen. Imádkozzunk. Beálltunk mi is a sorba, Istenünk, azok közé, akiknek van valami bajuk, és veled akarnak találkozni. És hiszük, hogy ma találkoztunk is. Hiszen te mondtad el nekünk azt, hogy betegek vagyunk, és sokszor gyógyíthatatlanok, és hogy csak egy földi világra korlátozódik a gondolat, az akarás, a tett. Pedig te sokkal többet, sokkal nagyobbat akarsz, és akartál nekünk adni. Köszönjük, hogy találkozhattunk veled, és elmondhattuk mi is, hogy könyörülj rajtunk. Mindazok, akik érezzük azt, és éreztük azt, hogy valami nincs rendben az életünkben, és az életünk körül. Szeretnénk, hogyha te segítenél. Ott, ahol az emberi segítség kevés. Ott, ahol nem tudunk más orvoshoz, csak az áldott orvoshoz menni. És köszönjük, hogy te fogadtál minket. Nem elkergettél, nem kikerültél, hanem elmondtad, hogy neked van hatalmad az egész embert meggyógyítani. Köszönjük Istenünk, hogy a szívünkben megszülethet a hála is. Azokért a jó dolgokért, amiket már eddig is megkaptunk. Bocsáss meg nekünk, hogyha háládatlanok voltunk és elfeledkeztünk azokról, amiket tőled kaptunk, és tudjuk, hogy tőled kaptuk. Készíts minket ezután is magad elé úgy, hogy a bűnbánat ruhája és rajtunk legyen, és a kérés háladással együtt menjen te eléd, megköszönve az eddigieket és kérni az ezután valókat. Még annyira az év elején állunk, annyi minden történhet ebben az esztendőben is, ami mi számunkra fontos eseményé lehet, ad, hogy rá tudjuk bízni ezt az évet, az eseményeket, a döntéseket, és mindazokat, amikkel senki más nem tud igazán foglalkozni, csak te. És mindannyian kérjük, hogy egész emberként gyógyíts meg minket. ne csak e földi világra, hanem az örökké valóságra. Köszönjük, hogy nekünk adta gyermekeinket, adtál családi közösséget, adtál gyülekezetet, kérünk, hogy tartsd meg őket, minket, egymásnak, de legfőképpen te neked. Imádkozunk gyülekezetünk békességért, nemzetünkért, világunkért, adj bölcsességet azoknak, akiknek azért van arra szükségük, hogy ebben a világban békesség legyen. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.